Ez a Hivatásos, a Juventus Lights-ban.
Benne pedig most a vendégem, Répás is volt. Szia!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat.
Hát közel egy év után tértél ide-vissza. Akkor nagyon sok mindent megtudhattunk rólad. Mesélj, légy szíves arról, mi történt veled ebben az időszakban.
Jó, leginkább egy hosszú távú saját fotós projekten dolgoztam itt szabadidőmben, aminek a Devotion vagy odaadás nevet adtam. Ebben különböző vallások követőit fotózom, az ő életüket dolgozom fel gyakorlatilag képek formájában, és ahogy említettem is, ez egy hosszabb távú projekt, tehát jelenleg gyakorlatilag még csak egy vallás követőit kezdtem el fotózni, a Krisna tudatú hívőket, mert azért ez egy hosszabb folyamat, amíg megismerkedsz velük, beépülsz, és tényleg elérsz egy olyan állapotot, amikor gyakorlatilag észrevétlen vagy ott, tehát nem foglalkoznak veled kvázi, és akkor lehet onnantól kezdve lehet igazán jó fotókat készíteni. Tehát kicsit próbálok túlmenni azon, hogy jaj, de érdekes, hogy ilyen színű köpeny van rajtuk, meg jaj, de érdekes, hogy az oltár előtt imádkoznak, stb. Hanem inkább a szép belsőséges pillanatokat, érzelmeket próbálom megfogni. Hát ezen dolgoztam leginkább.
Néhány héttel ezelőtt bejelentkeztél a Juventus Lights-ba Ugandából, amit én finoman médiatörténeti eseménynek jelezném, mert ilyen nem volt, tehát én nem tudok arról, hogy valaki Ugandából jelentkezett volna be egy magyar rádióműsorban. Akkor már meséltél arról, hogy mit is csináltál te ott, de most itt az alkalom, hogy ezt részletesen kibontsuk. Tehát, hogy kerültél Ugandába?
Jó, tehát a Magyar Afrika Társaság indított egy önkéntes orvosi missziót, ez volt nekik a 10. Gyakorlatilag a 2. orvosi missziójuk volt Ugandában, de ezen kívül korábban járt a Kongóban, Madagaszkár, Guinea és Maliban. Ez egy körülbelül egy hónapos misszió, tehát az orvosok egy hónapra mennek oda, és hát vagy egy, vagy több helyen gyakorlatilag egy ilyen klinikán, vagy éppen egy úgynevezett bokorkórházban gyógyítják a helyeket. Ez a bokorkórház az annyit jelent, hogy egy falat felállítanak egy asztalt, és szépen sorbálnak a helyiek, és ott látják el őket. A misszióban most 3 orvos vett részt és egy koordinátor, illetve én kísértem őket, mint fotós, és később becsatlakozott hozzánk egy újságíró is. Én egy hétig maradtam csak, és az első pár napban gyakorlatilag reggeltől estig az orvosok munkáját fotóztam. A maradék napokban pedig ott a környező helyiek életét, életkörülményeit próbáltam meg megismerni, megmutatni képekkel, illetve meglátogattam egy árvaházat is, amiről majd készül egy hosszabb anyag, és hát kirándultam egy kicsit a közeli nemzeti parkba, hogy egy kicsit azért feltöltődjek, mert azért ez lelkileg is eléggé kemény tapasztalat.
Hol kezdjük? Hol bontsuk szét a témákat? Melyik vonatra hűljünk fel először?
Hát mehet mondjuk a misszió.
Legyen
tehát,
így.
Hogy miből áll az, hogy ők gyógyítják a betegeket.
Amennyire én tudom, Uganda az egyik legfertőzöttebb AIDS tekintetében a világon, és még emellett nagyon sok más olyan fertőző betegség van ott, amit mi Európában ugye meg tudunk úszni az orvoslásnak, hála, ott viszont mindennapos probléma. Mikkel találkoztál, milyen problémákkal?
Így van, tehát számos fertőző betegséggel lehet ott találkozni. Sok olyannal, amit itthon egyrészt védőoltásokkal ki lehet küszöbölni, másrészt a megfelelő higiéniával. Tehát ott azért gyakorlatilag sok helyen gyakorlatilag a minimális higiénia sincs meg, ami miatt egy sima kis vágás, egy sima kis horzsolás is olyan szinten elfertőződhet, hogy akár amputációval is végződhet. Tehát elég húzós tud lenni. Illetve hát a higiénia hiánya miatt rengeteg belső szervi probléma, emésztőrendszeri problémák, bőrbetegségek adódhatnak.
Azt gondolom az ember, hogy az ő szervezetük emiatt ellenállóbb is. Nyilván észszerű határok között, de hogy
észre határok között is persze, tehát mondjuk egy kisgyerek ott a fáról első gyümölcsöt megeszi, és lehet, hogy attól nem lesz baja. Te meg mondjuk lehet, hogy egy hétig fekszel, olyan hasmenést, vagy olyan fertőzést kapsz. Igen, ezt szokták mondani, én nem vagyok orvos, úgyhogy ezt nem tudom megcáfolni, vagy megerősíteni, de az biztos, hogy nehéz lenyomozni azt, hogy mondjuk pont ettől neki nem lett baja, mert egyébként 5 másik elég súlyos problémája is van. De az biztos, hogy az orvosokhoz érkező betegeknek 80-90% az kapásból gyomorfekéllyel rendelkezett, tehát hogy elég súlyos problémával érkeztek, emellett volt leprától kezdve AIDS, malária, hepatitis, különböző daganatos megbetegedések, mindenféle elég csúnya bőrbetegségek, felső légúti panaszok, tehát elég széles volt a skála.
nektek milyen elővigyázatossági intézkedésekre volt szükségetek? Gondolok én itt a védőoltásokra. Hogyan kell elképzelni, hogy valaki elindul Budapestről Ugandába, akkor ez mivel jár?
Hát mindenképpen érdemes felkeresni a nemzetközi oltóközpontot, és akkor ott egy gyakorlatilag egy szaktanácsadást kérni, tehát ott megkérdezni őket, hogy az adott területről ők mit javasolnak. Vannak kötelező oltások is, Afrikában elég sok országban a vízumhoz kötelező a sárga lázoltás, tehát azt egyből azt nem tudod úgymond megúszni.
Függetlenül attól, hogy olyan országból jössz, ahol ez nem probléma.
Így van, így van. Ugyanakkor van egy jó nagy lista, ami a javasolt oltásokat tartalmazza. Ezek között a hepatitisztől kezdve a hastifuszon át, tetanusz, és még sorolhatnám, tehát egy agyhártyagyulladás, ez a meningitis, és még sok más. Én nekem a 2 évvel ezelőtti nigériai utam miatt megvolt minden védőoltás, azok még érvényesek, úgyhogy igazából nem kellett új oltást kérnem, de malária gyógyszert azért vettem. Ennyire rövid ideig mindenképpen érdemes szedni, tehát ha valaki hónapokra megy, hónapokig nem tudja szedni, de pár hétre mindenképpen érdemes. Ezzel sokan vitatkoznak, vannak pro és kontra érvek. Maláriát is túl lehet élni, hogyha az embert kezelik, de én azért elég sok szakember véleményét hallottam, és fogadtam meg közte orvosokat is, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt a rizikót nem játszom be.
Ma esti vendégem Répási Zsolt, aki ugandai élményeit tovább meseli nem sokára itt a Juventus Lights-ban, a Hivatásosban.
Ez a Hivatásos a Juventus Lights-ban.
Ma esti vendégem Répási Zsolt, aki ugandai élményeiről mesél most. Ott mit lehet enni annak, aki Magyarországról érkezik? Egy magyar budapesti turista, hogyha elmegy Egyiptomba, akkor találkozik azzal a jelenséggel, hogy épp jól érezné magát, amikor történik valami egészségügyi elváltozás. Nevezetesen, hogy olyan táplálékot vett magához, ami nagyon jól néz ki, meg egyébként a helyieknek egészséges, csak az ő szervezet ezekre a bacillusokra nincs felkészülve. Na, ez hogy néz ki Ugandában?
Hát az alapigazság az, hogy ami jól át van sütve, azt megeheted. Ezt szokták mondani. Kérdés, hogy ezt hogy tudod leellenőrizni, nyilván, hogyha a szemed előtt sütik meg esetleg. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy a misszió, ahol lakott, tehát a misszió tagjai, ahol laktak, volt egy házvezetőnünk, egy helyi hölgy, és ő főzött ránk. Őt Magyar-Afrika Társaságon keresztül a kinti Magyar Kereskedelmi és Kulturális Ház szerződtette, tehát eléggé biztosak voltunk abban, hogy ő nem akar minket megmérgezni, és nagyon oda fog figyelni arra, hogy mi jól leszünk, és jól teszünk. Úgyhogy ott nem kellett ettől tartani. Egyébként meg, hogyha például a semmi közepén vagy éppen, én olyan helyeken általában a biztonságos dolgokra megyek, úgy mint például veszek banánt, veszek mogyorót, tehát olyan dolgokat, amit csak meg kell hámoznod, de telefertőtleníted a kezed, és akkor ebből nem lehet gond. Mind a kettő elég tápláló. Nagyjából ezek.
Fotósként neked ugye adva volt az egyik téma, amiről már tettél említést. Az előző beszélgetésünkben, amit 1 évvel ezelőtt ejtettünk meg, abban már szó volt arról, hogy a fotósok azért nem úgy működnek ám, hogy mindenféle dolgot tudnak fotózni, mindenkinek megvan a saját maga területe. Te ezt a dolgot hogyan élted meg? Szerintem ilyesmit pontosan még nem csináltál, én velem is így tudom.
Az orvosi munkára mondasz? Az konkrétan még nem, úgyhogy egy kicsit nekem is egy kihívás volt olyan szempontból, hogy nem tudtam, hogy ezt hogy fogom tudni kezelni, hogy fogom tudni fogadni, mennyire tudom elviselni az adott látványt, szagokat, élményeket. De ez persze nem tántorított el. Tehát úgy voltam vele, hogy azért a komfortzóna az azért van, hogy egy kicsit feszegessük, meg lépjünk is ki néha, ami mindig kellemetlen, de utána viszont nagyon-nagyon jó érzés, meg tényleg abból tanulsz. Úgyhogy gondoltam, hogy miért is ne, sőt igazából én jelentkeztem be a Magyar Afrika Társasághoz, hogy én ezt szívesen csinálnám, tehát szívesen mennék velük. Aztán persze közben volt egy-két olyan pillanat, amikor úgy voltam vele, hogy jó, erre nyilván nem számítottam, de nem volt azért, nem volt olyan helyzet, amire azt mondanám, hogy kihagytam volna, vagy hogy még egyszer nem csinálnám meg.
Ilyenkor mire lehet figyelni? Úgy értem én ezt, hogy ugye tettél már korábban arról említést, hogy bizonyos dolgokat a fotós, legalábbis hogyha jó érzéssel van megáldva ott legbelül, akkor bizonyos dolgokkal nem illik, vagy nem helyes foglalkozni, vagy legalábbis nem úgy kell róla képet készíteni. Itt meg konkrétan beteg emberekről beszélgetünk. Hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hogy mégis jól is nézzen ki, legyen benne valami üzenet, vagy valami tartalom, feladatát is ellássa, de aztán az ember ne sérüljön benne.
Itt az első napon, mikor elkezdett működni ez a misszió, akkor ott egy helyi tolmács segítségével a várakozó betegeknek elmondtuk, hogy van itt egy fotós is, aki dokumentálja az orvosok munkáját, és ez azért jó, mert tehát, hogy ismeretterjesztés céljából az orvosok munkájáról többen értesüljenek, ezáltal nagyobb támogatást kapjanak, még vissza tudjanak jönni, még több beteget tudjanak meggyógyítani, ezt megértettük velük, hogy ennek mi a célja. Nyilván közben én is figyeltem arra, hogy ha láttam, hogy valakit zavar, akkor nem fotóztam, vagy nem úgy fotóztam. Tehát volt konkrétan nem egy olyan eset, amikor a vizsgálatnál a nőket félig levetkőztették, akkor nyilván nem úgy fotóztam, hogy arcba, tehát hogy azzal őt megsértsem. Nyilván itt az alapvető emberi habitusra is gondolni kell, és persze a kulturális különbségekre.
Na,
is.
Ezért
tehát, valahol már akár az, hogy valakit lefotózol, az egy szentségtörés, elsősorban muszlim országokban, ugye. Afrikában erről nem tudtam, hogy ilyen lenne, de óvatosan álltam hozzá. Nyilván itt egy olyan környezet volt, ahol nem csak úgy becsöppentem, hanem tudták, hogy miért vagyok ott, ezért egy picit könnyebb volt, de egy konkrét példa, hogy például egy nőgyógyászati vizsgálatnál nyilván nem az orvos háta mögé álltam be, hogy premier plánba fotózzak, hanem oldalról, tehát azért vannak olyan dolgok, amik tapintatból meg lehet oldani, úgyhogy a szakmailag is jó legyen.
Egy afrikai ember hogyan áll ehhez a kérdéshez, hogy fotózás?
Afrikában eddig két helyen jártam, csak mind a két helyen azt tapasztaltam, hogy nagyon nyitottak, borzasztó barátságosak, közvetlenek. Itt Ugandában ez még fokozottabban igaz, tehát nagyon nem erőszakosak egyáltalán, nagyon kedvesek, érdeklődőek, nyitottak, tehát hogyha te leállsz velük beszélgetni, akkor kb. Fél perc alatt tök jó barátok vagytok, bárkivel, emiatt abszolút nyitottan áll hozzá. Nagyon fontos azért az, hogy ott nyilván ezzel nem mondok újdonságot, de ott az emberek sokkal nagyobb problémákkal küzdködnek napi szinten, mint itt egy átlagember, és így és azért nem hülyék, tehát tudják, tehát nyilván nem szeretnék azt, hogy te azt fotózd le, hogy ők mennyire nyomorultak. Ezáltal én mindig azt csináltam, ami szintén nem egy varázslat, hogy ha készítettem bárkiről egy képet, ha olyan volt a szituáció, és most nyilván nem például egy nőgyógyászati vizsgálatra gondolok, hanem egy portréra, vagy egy pillanatképre, akkor azt megmutattam neki, és akkor a reakciójából levontam azt, hogy ez így oké, vagy nem oké, és akkor utána még készítettem többet. Az esetek szerintem kb. 99%-ában teljesen pozitívan reagáltak erre, tehát itt nem volt olyan gond, nem volt semmi gyanakvás bennük, nem kérdőjelezték meg azt, hogy én miért vagyok ott és miért fotózom.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Répási Zsoltal, itt a Juventus Lights-ban, a hivatásosban.
Nem csupán dolgozó, hivatásos a Juventus Lights-ban.
Ma esti beszélgető társam az Ugandából nemrég hazatért Répási Zsolt. Megérkezni Ugandába, Budapestről, milyen dolog? Hú, de mosolyogsz.
Igen, a kampalai repülőtérre érkeztünk, ugye a fővárosba, hajnali, hát 2 és 3 közt, ha jól emlékszem. Ott még várakoztunk egy jó másfél órát, Afrikában ez már nem volt nekem újdonság, tehát a bürokráciának egy olyan szintjével találkozol, ami után, amikor hazajössz, úgy érzed, hogy a mennyországban vagy, és nem érted, hogy az emberek miért panaszkodnak egy ügyintézés során. 50-en megnézik az útleveledet, ki kell tölteni papírokat, kérdéseket tesznek fel, és borzasztó lassan megy minden.
Ráérnek.
De megért? Pontosan. Tehát ugye szokták ezt mondani, hogy az európai emberek órája, az afrikainak meg ideje van, és ezzel élnek is. Nyilván nem rossz indulatban.
Vissza is
élnek? Nem, pont ezt akartam mondani, hogy nem élnek ezzel vissza. Tehát ők egyszerűen nem foglalkoznak úgy az idővel, mint mi. Tehát nem látsz nagyon sietséget, vagy hogy rohannának, úgy különösebben amiatt, hogy elkésnek valahonnan, tehát általában pontos találkozást időpontra megbeszélni nem is érdemes, csak úgy körülbelülre, meg hogy majd. De megérkeztünk a repülőtérre, és a hosszadalmas procedúra után, ha jól emlékszem, körülbelül 1-2 óra múlva tudtunk onnan elindulni, ott felvettek minket, ahogy említettem, a kinti kereskedelmi és kulturális ház vezetője, az afrikai társaságnak kinti kapcsolattartója, ő jött értünk autóval, elvitt minket ebbe a házba, ott aludtunk egy pár órát, talán 4-et, és akkor másnap reggel utaztunk Kelet-Ugandába, ami hát egy körülbelül 6-6,5 órás autóút volt itt Sacra, az utak minősége miatt, és mert hát ugye Kelet-Ugandában, Bale városában volt ez a Hát kórháznak nem mondanám, inkább mondjuk egy klinikának, ahol volt az első két hét során a missziónak a székhelye. Ezt a klinikát úgy kell elképzelni, hogy a város szélén gyakorlatilag egy poros nyomortelepre hajazó városrésznek a közepén volt. Tyúkok mászkálnak a kertbe, a szomszédba éppen nyúznak egy tyúkot, a másik szomszédba éppen egy tehén mászkál.
De ezt nem a magyar vidékhez kell mérni, amiről nem, te most beszélsz. Nem, igen?
Nem, tehát tényleg itthoni szemmel nézve ez egy nagyon erős mélyszegénység, amit ott látsz ilyenkor. Konkrétan sár téglákból épített, nagyon picike kis kunyhókban élnek az emberek. Azokat is egyébként bérlik, mert még arra sincsen pénzük, hogy a sár téglákat összerakják, vagy megvegyék. Mert azért ott nem, tehát ott sem úgy működik, hogy most valaki összetákol egy kis házikót, hanem magát ezt a területet is meg kéne venni, és ezt tényleg úgy képzeljük el, hogy hát most a hallgatók nem látják mekkora a stúdió, de mondjuk egy
4x4.
Aha, mondjuk akkor egy ilyen 10-12 négyzetméter, ez már ott egy, tehát azon a környéken ez már egy nagyon-nagyon nagy ház. Ennél mondjuk egy fele ekkora, tehát egy fele ekkora területük is kunyhóban élnek család, él egy család, ami ott azt jelenti, hogy átlagban egy 7-8-9 gyerek, de nem ritka 12-15 sem, akik nyilván mind a földön alszanak, és tehát elképzelhetetlen, hogy milyen pici helyen összezsúfolva élnek, nyilván ez is még a betegségek meleg, és fertőzések meleg ágya lehet.
Azért születik sok gyerek, mert hogy nem lehet szépen megfogalmazni, szóval hogy tudják, hogy nem mindegyik éri meg a felnőtt kort.
Pontosan, tehát Ugandában kb. 70%-os a csecsemő halandóság, ami óriási, és utána, tehát ha túlélik a csecsemőkort, onnantól sem garancia, hogy mondjuk akár a felnőtt kort megéli, nyilván rengeteg betegség miatt, betegség és fertőzés miatt, és persze nagyon-nagyon kevés, tehát relatíve nagyon kevés idős embert látni. Úgyhogy például volt egy beteg, egy 87 éves bácsi, és kb. Így a szomszéd helyiségből jött, tehát a misszió egy másik orvosa, ő is megnézte, meg én is egyből bementem, hogy ennyire idős embert ott látni, az nagyon-nagyon ritka.
A történelmi sajátosságokból nagyon sok mindent megélt ebben az országban.
Így van, tehát azért ott volt egy több diktatúra is, de hát itt az Idi Amin idején sok százezer embert megöltek, és ott az idősek is közte voltak. De még egy mondat erejéig visszatérve a klinikára, tehát én klinikának mondom, de ezt úgy képzeljék el a hallgatók, hogy minthogyha mondjuk egy nyomortelep közepén levő körzeti orvosi rendelő lett volna, tehát semmilyen elektronikai berendezés nem volt, gyakorlatilag egy asztal volt, és egy-két szék mindegyik helyiségben. Volt persze egy olyan helység, ahol mindenféle immunológiai feladatot láttak el, tehát oltásokat adtak be betegeknek, de a rendelő helyiségek, ahol az orvosok is dolgoztak, ott asztal és széken kívül más nem volt.
Erős. A budapestiek általában mondjuk a németekhez, a britekhez, meg az amerikaiakhoz mérik a saját életszínvonalukat, mint egy elérendő célnak. Az ugandai szerinted kihez hasonlítja magát, vagy mit szeretne elérni? Van-e ott ilyen?
Én igazából csak erről a területről tudok beszélni, ahol voltunk, tehát Kelet-Ugandában, és tényleg ott is egy ilyen külvárosi része. Hát az ott élő embereknek nyilván egy nagy része a szomszéd városba sem nagyon jut el. Nyilván televíziójuk sincsen. Tehát nekik szerintem túl sok alap nincs, hogy mihez viszonyítsanak. Tehát ők igazából, ezért is fura, amikor látod ezeket az embereket, akinek tényleg ezerszer súlyosabb akár testi szervi bajai vannak, meg nyilván lelki is, mint mondjuk itt egy átlagembernek, és mégis amikor találkozol vele, akkor persze mosolyog, és kedves, és minden rendben van, és minden tökéletes. Nyilván elmondja a problémáit, de sokkal oldottabb és felszabadultabb, mint itt, ha kimész az utcára mondjuk bárki más. Ez valószínűleg abból is fakad, hogy ő nem biztos, hogy tudja, hogy neki mennyire rossz. Tehát, hogyha látná mondjuk, hogy én ott sok embernek elmondtam, hogy nagyon-nagyon sok embert ide küldenék egy pár napra, éljenek itt egy kicsit, és utána, amikor visszajönnek, akkor szerintem átértékelik az életüket, hogy lehet, hogy az a 10 dolog, amin idegeskednek nap, mint nap, abból 9-el nem is kéne foglalkozni, és az egy sem annyira súlyos igazából. Tehát onnantól kezdve, hogyha minden nap van mit enned, ami itt ugye egy alapvető dolog a legtöbb embernek, az ott egyáltalán nem természetes.
Van egy közhely, miszerint az afrikai emberek, Dél-Amerika eldugott falvaiban élő emberek a nagyon szegény ázsiai falukból való emberek. Lévén, hogy kevés vágykeltő ingerrel találkoznak, sokkal jobban megbecsülik azt az igazán keveset, amiük van. Ezt a gyakorlatban is tapasztaltad?
Igen, valószínűleg sok emberben ez benne van. Ugyanakkor nagyon szoros közösségekben élnek, tehát családok együtt élnek. Nyilván egy olyan ember, aki körül van egy család, rengeteg gyerek, rokonok, stb., az kiegyensúlyozott, mint mondjuk valaki, aki magányos. Európában, tehát ebben a kultúrkörben, vagy a civilizált világban a magány az egy sokkal elterjedtebb dolog. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik oka a boldogtalanságnak.
Az egymása utanság miatt az emberek ott együtt vannak, és ebből fakadóan...
Pontosan.
Ők sokkal inkább közösségi életet élnek.
Így van. Én úgy gondolom, hogy ez is az egyik oka. Biztos, hogy van abban is valami, hogy azért ők sokkal hosszabb ideig éltek a természettel harmóniában, mint mondjuk mi itt Európában. A természettől elég sokat lehet tanulni. Gondolom ez is benne lehet, de
meg ezt talán életet inkább jóval megbecsülik.
Igen, tehát ezt inkább azért egy antropológusra bíznám ennek a kérdésnek a pontos megválaszolását. Én ezeket tapasztaltam, hogy beszélgettem velük, ezt mondták, tehát amikor boldogan mesélt egy elég súlyos beteg ember arról, hogy hány gyereke van, és hogy mennyire jó, milyen jó, hogy ő nap mint nap velük van, meg hogy a családja ott van körülötte, ebből azt mondtam le, hogy talán ez is közrejátszhat abban, hogy ők kicsit máshogy állnak az élethez.
Répási Zsolttal beszélgetek, itt a Juventus Lights-ban, a Hivatásosban. Nem sokára folytatjuk.
Nem csupán dolgozó, hivatásos a Juventus Lights-ban.
Ma esti beszélgetőtársam az Ugandából nemrég hazatért Répási Zsolt. Egy budapestit miért vinnél el, és hova vinnél el Ugandában?
Kelet-Ugandában a kenyai határ közelében van egy hatalmas nemzeti park, ez a Mount Elgon nemzeti park, az Elgon hegyről kapta a nevét. Ha jól tudom, akkor ilyen 4000 méter körüli a csúcs, és hát ott van többek közt egy 80-valahány méteres vízesés, tipikus, tehát egy olyan táj, amit, hogyha becsukod a szemed és elképzelsz egy afrikai nemzeti parkot, akkor ez olyan nagy hegyek.
Oroszlán király,
csak éppen oroszlánok nélkül. Tehát az a nemzeti park az nem arról híres, nem a szafariról híres, meg nem arról, hogy eldobsz egy követ, és ott van egy oroszlán. Egyébként Afrika szerte már borzasztó kicsi az állatpopuláció sajnos, de egy gyönyörű táj, tehát kirándulni is érdemes, ha valakit arra vissza az útja, illetve vannak nagyon érdekes kezdeményezések, tehát azon a környéken a kávétermelés az nagyon megy, és én mondjuk eddig sem értettem a kávétermeléshez, így nekem ez újdonság volt, hogy ellátogattunk egy pici kis kávéfarmra, és ott megmutatták a helyiek, hogy elültetik egy kis területen a magokat. Az a terület, az egyébként felülről egy hálóval be van fedve, vagy csak nagyon kevés fény érje, tehát ilyen szűrt fény érje, és akkor ott, amikor kinőnek az úgynevezett baby cserjék, akkor ültetik ki a földre. És akkor ott így végigmentünk a különböző fázisokon, mutogatták, én éltem nem láttam még kávécserjét sem, úgyhogy ez nekem például nagyon érdekes volt. Vagy akár az, hogy tényleg ott kora reggeltől késő estig dolgoznak egy macsétével a kezükbe az emberek a földeken, beleértve asszonyokat, középkorú asszonyokat is, az azért eléggé tiszteletre méltó. De tényleg egy gyönyörű vidék. Tehát Ugandában, amit láttam, a táj az gyönyörű. És az őserdő is, illetve hát ez a nemzeti park. És úgy tudom, hogy van egy olyan nemzeti park is, ahol gorillákat lehet nézni, akár itt test közelbe is lehet, ilyen 1-2 méteres között távolságban is lehet kerülni velük. Ha jól tudom, nagyon-nagyon drága, tehát több száz dollár egyébként, illetve talán 15 emberre van limitálva a napi látogatók száma. Ennek utána lehet nézni az interneten. Mindenesetre gyönyörű, tehát a természeti rész az tényleg gyönyörű.
Na jó, valamennyit már meséltél erről, de bontsuk ki, tehát mi a célod ezzel az anyaggal? Az egyik részét már mesélted, ami a Magyar Afrika Társaságnak készült, és a többiel.
Az utolsó napon meglátogattam egy helyi árvaházat is, ott eltöltöttünk egy pár órát, ott készítettem egy nagyobb fotóanyagot, és erről majd lesz egy cikk fotókkal, természetesen, illetve tehát ez az orvosok munkájának a dokumentációja, illetve az árvaházas anyag, ez a két nagyobb anyag, ami készült. De egy hét alatt igazából örülök, hogy erre így jutott idő, hogy két teljes anyagot elkészítsek. emellett rengeteg különálló kép is készült, portrék, pillanatképek, stb. Azokat pedig, ahogy eddig is tettem, van egy nemzetközi ügynökség, akiken keresztül értékesítek, vagy printeket eladok, illetve még magazinoknak küldök, National Geographicnak, Földgömb magazinnak, meg egy-két külföldi magazinnak.
Jó, mi az 5 hónapos terv? 5 éves már tavaly kérdeztem, abból maradt 4. Akkor mi legyen az 5 hónapos terv? Mi jöjjön most? Nigéria volt, Uganda volt, most mi legyen?
Ó, hát, tehát itt akkora országokról beszélünk, hogy országon belül is el lehetne még tölteni hosszú-hosszú hónapokat. Ezt nyilván nehéz kivitelezni a gyakorlatban, hogyha mondjuk családos vagy. De Afrikában mindenképpen szeretnék még visszatérni többször is. Tehát Fekete-Afrika azt hiszem, hogy jó értelembe véve megfertőzött. Nagyon-nagyon beleszerettem abban, amilyenek ott az emberek. Így oda mindenképpen szeretnék visszatérni, és persze vannak más tervek is. Szeretném folytatni már az elkövetkező hetekben ezt a vallási témájú fotósorozatomat, amiből majd egy könyvet tervezek és kiállítást, ezek még a jövő zenét, tehát ezek valószínűleg inkább jövőre realizálódnak, illetve vannak tervek Közép-Kelet-Ázsiában is, ezekről még nem beszélnék.
Jól van. Hát azt kívánom, hogy váljon valóra az 5 hónapos terved. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és tanulhattunk tőled.
Köszönöm szépen.